Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket az újabb Töri Fakt epizódban. A mai adásunk a világháború korába kalauzolál titeket, és azon belül is az első világháború lesz a téma. Fogunk beszélni arról, hogy hogyan robbant ki a világháború, erről csak röviden, mert hogy ez emelt szintű tananyag, viszont aztán megnézzük kicsit részletesebben, hogy kik voltak a hadviselő felek, milyen frontok voltak, milyenek voltak az erőviszonyok, illetve hát nyilván majd beszélünk arról, hogy hogyan zárult a világháború, és milyen hatásai voltak. Úgyhogy kezdjük az elején, és nézzük meg, hogy mi okozta a világháború kirobbanását.
Az első világháborút nagyon sok névvel illetik a történeti írásban. Lehet, hogy ti is a történelem tankönyvetekben különböző féleképpen találkoztatok már vele. Ugye beszélhetünk első világháborúról, a nagy háborúról, nagy világégésről, de elfogadott álláspont is a világháború elnevezés. Ha valaki ezt használja, akkor hivatalosan az első világháborúra gondol. Időben hol is vagyunk, hogy 1914 és 18 között zajlik az első világháború Európában, majd szépen kiszélesedik, és akkor ugye világszinten fognak zajlani a harcok. Milyen okok is vezetnek az első világháborúhoz, tehát hogyan jutunk el 1914 nyarára. Alapvetően a világháborúhoz három fő ok vezetett, ami az előző korszakban, tehát az úgynevezett imperializmus korához, vagy a nemzetállamok korához kapcsolható vissza. Erről nem készült podcast adás, ezt kihagytuk, viszont ezt nézzétek meg mindenféleképpen a tankönyvben, illetve akár videókon is online, hogy például a nagy német egység hogy jött létre, mert ezek mind fontosak. Visszakanyarodva az első világháborúhoz vezető három okhoz, az első ok talán a revans iránti francia vágy. Mit jelent a revans? Ugye a revans az visszavágást jelent lefordítva, ezt szoktuk használni így hétköznapi szlengben is, hogy revansot veszek valakitől, de megbosszulom mondjuk az adott cselekedetét egy személynek. Na hát ez nagyon hasonló volt a 19. századi eseményekhez mérten. Ugye az történt, a nagy német egységért folytatott harc során, ugye a porosz-francia háborúban a poroszok ugye megszerezték a versailles-i béke keretén belül a nagyon gazdag Elzászt és lotaringiai területeket a franciáktól, amelyet a franciák traumaként éltek meg, és annak visszaszerzését tűzték ki célul. Tehát már ez egy alapvető konfliktus. A következő konfliktus egy kicsit kiterjedtebb konfliktus volt, az úgynevezett gyarmatszerzési okok, az imperializmus politikája, tehát a világ újrafelosztásának az igénye. Ez mit jelent? Ez azt jelentette, hogy a gyarmatosítás második hullámát követően azok az országok is részt akartak venni a gyarmatosításból, akik korábban nem. Milyen területeken jelenik meg ez a probléma? Alapvetően, ha Európán kívüli területekről beszélünk, akkor Afrika kontinens tudjuk mondani, ha pedig Európa berkein belül vizsgálódunk, akkor pedig a balkáni területek azok, amelyek érintettek a gyarmatszerzési problémák miatt. Miért? Nagyon egyszerű, a Balkánt az Oszmán Birodalom tartotta a fennhatósága alatt, ugye a Magyarországról való kiűzését követően az oszmánok folyamatosan gyengülnek. Egészen a 19. századig érzékeljük ezt a gyengülést, amikor is a csúcspontja elérkezik ennek, amikor kiszorulnak a Balkánról, így egy úgynevezett hatalmi vákum keletkezik. Hatalmi vákum mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a nagyhatalmak szemében új területek jelennek meg, olyan területek, amelyeket gyarmatosítani tudnak. mely országok kívánnak itt gyarmatosítani, hát főleg az osztrák-magyar monarchia, németek, oroszok, meg nyilván az oszmánok, hát illetve az itt élő, a Balkánon élő nemzetiségek, ugye a nacionalizmus hevében, ami a 19. században azért elég erőteljes, önálló országokat akarnak létrehozni. 1878-ban az osztrák-magyar monarchia okkupálja, azaz katonailag megszállja Bosznia-Hercegovinát. Ez nagyon fontos lesz majd a háború kirobbanásához, és itt már rögtön egy konfliktus támad a szerbekkel és az oroszokkal. És Bosznia-Hercegovinában rengeteg a szerb, akik így elszakadnak a nagy egységesülő Szerbiától, így a szerbek a bosnyák területeket akarják beolvasztani a nagy Szerbiába, hogy visszaszerezzék az ott élő szerb lakosságot. Természetesen emiatt konfliktusba keverednek az osztrákokkal különösképpen. Bejön Oroszország, aki a szerbeket támogatja, hogy ezzel is gyengítse az osztrákokat. Alapvető konfliktus még a Balkánon a Boszporusz és Dardanellák kérdése, amelyet ugye a törökök birtokolnak, viszont az oroszok meg akarják szerezni ezt a két tengerszorost, ha most magunk elé képzeljük a térképet, ugye elég lényeges szerepe van a Boszporusznak és a Dardanelláknak, hiszen ugye meleg vízű átjárót biztosítottak volna az oroszoknak, akik ugye csak a Fekete-tengeren tudnak kereskedni, illetve a Jeges-tengeren, hát ott nem túl sok lehetőségük van. A Boszporusz és Dardanellák birtoklása azért egy alapvetően jó pont lenne az orosz kereskedelemnek. Tehát ez mint az imperializmus politikája. Úgy is hívjuk ekkor a Balkánt, mint Európa puskaporos hordója. Ez arra is utal, hogy bármelyik szikra, bármelyik konfliktus robbanásszerű eseménysorozatot indítan el. Ez meg is történik 14-ben. A harmadik ok a fegyverkezési verseny miatt kialakuló flottaépítési verseny volt, ami két nagyhatalom között élezi ki az ellentéteket. Az egyik nyilvánvalólag Anglia, mint a flottaépítés élén járó nagyhatalom, a másik pedig a fejlődő Németország, amely egységesülését követően egy erőszakos, erőteljes iparosításba kezd, és hadigépezet már beindul az egységesülő Németországban a 19. század vége felé. Ez azt jelenti, hogy a német hadiflotta nagyon-nagyon látványosan és nagyon gyorsan fejlődik. Nem éri el a britet, de alapvetően fenyegetettséget jelent az angoloknak.
Nekem most itt több minden is eszembe jutott, az egyik az az, hogy ha jól emlékszem, akkor erről hosszú vita volt Németországban, hogy fejlesszék-e a flottát olyan szinten, mint ami nem feltétlen indokolt, hiszen a szárazföldön sokkal könnyebben lehet győzelmeket elérni, vagy hát legalábbis területeket szerezni biztosan, és hogy erről egy nagy vita volt Németországban, hogy akkor most melyik irányba menjenek, ez fölösleges-e, vagy nem, mennyit fektessenek bele.
Igen, ez ott nem volt egységes Németországban, de egyébként ez volt a jobbik döntés, tehát hogy nagyon látványosan fejlődik a német hadipar ekkor a 19. században.
És ugye itt jelennek már meg először tengeralattjárók is.
Igen, ez majd itt az adásban is benne lesz, mert ez kötelező középszinten, hogy a háborúnak ilyesfajta jellemző is vannak, hogy technikai újítások abszolút.
A másik, ami eszembe jutott, és itt, hogy soroltad fel a különböző okokat, ugye elsőként említetted a revansvágyat a franciákban, ugye ott a francia-porosz háború 1870-es évek elején, hogy ez annyira erős volt ez a revansvágy, hogy a franciákkal aláíratott szerződést egy vonatkocsiban tették meg, vagy egy ilyen díszes szerelvényben írták alá az 1870-es években, és a világháború végén ugyanezt a szerelvényt szedték elő. Nem.
Majdnem. Hát ez úgy volt, hogy a helyszín volt ugyanaz, tehát Versailles-ban írták alá a franciák Elzász és Lotharing elcsatolását, és azért Versailles-i béke az első világháború lezáró béke, mert oda hívták meg a németeket. Ugyanabban a tükörterembe írják alá a németek. A vonat az az első világháborút lezáró béke volt a Campignani erdőben, és Hitler szedte ki a vonatot, és ő íratta alá a franciák, amikor megszállja Párizst.
Tehát akkor itt van egy ilyen...
Igen.
Értem. Jó, oké, akkor most én is tanultam valami újat. Oké, de akkor most kanyarodjunk vissza a témánkhoz, és akkor éppen arról beszéltél, hogy hogyan fejlesztették folyamatot, tehát egyfajta ilyen verseny alakult ki, egy ilyen hadakozási verseny.
Így van, ez volt a harmadik oka, tehát ez a három ok, revans, gyarmatszerzési okok, illetve a flottaépítés, ezek a konkrét okok. Európa gyakorlatilag már a 20. század elején hadban áll. Egy ürügyre, szikrára, ki hogy hívja, vár Európa két nagy katonai szövetsége, ami mi is. Ugye ez már az első világháború előtt megszületik, ezek katonai szövetségek, nagyon fontos, tehát nem csak politikai szövetségek voltak ezek, hanem egymás katonai támogatását is megfogalmazták a szövetségben. Ugye az első, a kettős, majd a hármas szövetség volt, két, majd pedig három császár szövetségének is emlegetjük. Tagja volt ennek egyébként Oroszország is, a cári Oroszország. Ugye kezdetben így voltak hárman, hogy az oroszok, az osztrákok, mert maga a monarchia, illetve a poroszok, tehát a németek, tehát Európa három ősi történelmi császári országa, vagy cári országa. Viszont ugye az osztrákok és az oroszok érdekei ütköztek a Balkánon, hogy az oroszok kilépnek, és majd ugye az olaszok kerülnek be ebbe a szövetségi rendszerbe, amit ugye központi hatalmaknak fogunk nevezni az első világháborúban, földrajzi elhelyezkedésük kapcsán. A másik szövetségi rendszer, ugye az Antant hatalmak voltak, aminek alapító tagjai Franciaország, majd Anglia, és akkor ide csatlakoznak be majd az oroszok. Anglia azért vonakodott az oroszokkal szövetségre lépni, már csak az államformájuk közötti fő különbségek miatt is.
És itt megint csak egy érdekesség, hogy itt a szemben álló feleknél tök érdekes az, hogy rokonok voltak. Tehát ezek annyira összefonódtak, ezek a dinasztiák, hogy az angol király és a német császár, ők unokatestvérek voltak, illetve az orosz cárnak a felesége, igen, volt szintén még egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy ilyen unokasógori, igen, kapcsolatban, tehát itt gyakorlatilag...
A brit királyi családdal egyébként.
Így van, tehát egy... Mondhatnánk, hogy egy családi perpatvar.
Igen, ugye ebből egyébként volt is botrány utána a 20. században, még a már meghalt Erzsébet korban, hogy ugye ott a már meghalt második Erzsébetnek a nagymamája nem segítette ki a Romanovokat a bolsevik hatalom átvételnél. Uh-huh. Tehát nem engedte be őket, mint politikai menekültek.
Meg azt hiszem, hogy ebben a korszakban került ki az angol családi, vagy az angol királyi családi névből a német megnevezés, igen, és igen, akkor igen. Innentől Windsori.
Windsor, így van. És akkor ezt ugye tartják is.
Így van.
Ugye, mint mondtam, Európa már csak egy szikrára várt. Ez a szikra 1914. június 28-án meg is történik, amikor az osztrák-magyar monarchia trónörököse Ferenc Ferdinánd feleségével, Zsófiával, ugye Bosznia-Hercegovinába, Szarajevóba látogatnak, többször figyelmeztetés ellenére látogatnak el egy hadgyakorlatot megtekinteni egyébként a bosnyák területekre. Az időpont sem volt a legjobb, ugyanis ez egybeesett a szerbek Rigó-mezei csatájával, amelyet történelmük szempontjából nagyon jelentősnek tekintettek, és a szerb öntudatot abszolút erősítette. Ebben a felfokozott nacionalista légkörben történik meg, hogy egy szerb merénylő csoport első körben merényletet kísérel meg Ferenc Ferdinánd autója ellen, egy bomba támadás történik, kézigránátos támadás történik meg, nem sikerül elsőre, csak a sofőr kerül kórházba, majd pedig amikor Ferenc Ferdinánd a megsebesült sofőrét kívánja meglátogatni a szarajevói kórházban, akkor történik a második merénylet, amit ugye Gabrilo Princip, egy szerb nacionista merénylő követel, ugye körülbelül másfél méterről ad le lövést a trónörökös kocsijára, ugye Zsófi azonnal, Ferenc Ferdinánd pedig a kórházban menet fog elhalálozni. Egyébként érdekesség, hogy a szerbek ezt a Gabrilo Principet a mai napig egy ilyen nemzeti hősüknek tekintik, és a szerb történelemben egy nagyon fontos személy, aki hát gyakorlatilag megszabadította az elnyomott szerbeket az elnyomó osztrák trónörököstől, viszont ezt ürügyként használják föl kezdetben ugye a németek, majd ugye az osztrákok, és ennél fogva ugye mi is. Ugye a merénylet június 28-án, és ez nagyon fontos, hogy rá egy hónappal később történik meg a hadüzenet Szerbiának, amit a monarchia kezdeményez. Tehát 1914. július 28-án áll be a hadi állapot, tehát innentől számítjuk hivatalosan az első világháború kezdetét. Mivel a katonai szövetségekről beszélünk, így a hadüzenet berántja a szövetségbe tartozó többi országot is a háborúba.
Nekem itt még két apró érdekesség jutott eszembe, de így lehet, hogy nagyon hosszú lesz az a törifakt, itt a többiek már nevetnek rajtam. Na mindegy, a lényeg az az, hogy mi pár éve voltunk a Tündivel Szarajevóban, és meg is néztük a tett helyszínét, és az az érdekesség, hogy sokan azt mondják, hogy igazából a sofőrön múlt minden, mert egyenesen kellett volna menni, ez egy kereszteződésben van, egyenesen kellett volna menni a kocsival, de eltévesztette az irányt, és egy pillanatra befordultak egy utcába félig, ahol ő szóltak neki, hogy mégsem arra kéne, és ott ez pont princíp előtt történt. Ő tényleg egy két lépésnyire, szóval nem volt nehéz neki rálőni a trónörökös párra. A másik, ami eszembe jutott, hogy érdekesség az, hogy Princípnek a leszármazottja és a Habsburgok egy pár éve, hát volt egy ilyen megemlékezés, egy ilyen találkozó, amikor a Habsburg trónörökösök leszármazottja találkozott Princíppel, és ez egy ilyen nagyobb esemény volt, amikor ott kezet fogtak egymással, és akkor a béke fontosságáról beszéltek. Ő talán a 100. évfordulón, de lehet, hogy még egy kicsit később.
Egyébként egy pékségből jött ki.
Tényleg? Aha. Na, ezt nem tudtam.
Mert megijedt, leesett a vércukra, és bement egy pékségbe kajálni. És onnan jött ki.
A princíp. Aha. És akkor meglátta, jó?
Aha, igen. Tehát, hogy ott alkalom szülte az egészet.
Tehát nagyon véletlenszerű az egész.
Igen, abszolút. Tehát, hogy igenis beszorult a kocsi a kereszteződésbe. Tehát ilyen hatalmas dugót okozott ott. És akkor igen.
Hát ez így elég sorsszerűnek tűnik.
Igen.
Na, de most, amiről eddig itt beszéltünk, ez emelt szint. És most lehet, hogy sokan kikapcsolnátok a podcastet, de most fogunk beszélni arról, ami tényleg középszinten is fontos, és kezdünk azzal, hogy ugye 1914. augusztusában beindult a hadigépezet.
Így van, Európa pár nap alatt, pár hét alatt azonnal hadba állt egymásra, 14. augusztusában valóban az ENSZ hadigépezet beindult. Ugye a területi elhelyezkedésük miatt központi hatalmaknak nevezett országok, ugye az Antant államokkal kerültek hadi állapotba. Kik ezek, hogy pontosítsuk? Ugye a központi hatalmak közé soroljuk az alapító atyákat, Németországot az Osztrák-Magyar Monarchiával, majd pedig az Antant államok közül Franciákat, Nagy-Britanniát, kell megemlíteni, Oroszországot, Szerbiát, Montenegrót. Olaszország majd egy érdekes álláspontot fog képviselni a világháborúba, erről majd kicsit később beszélünk. Természetesen a két szövetségi rendszerbe folyamatosan a háború, majdnem mindegyik évébe csatlakoznak új tagállamok, éppen hogy hol látják gazdasági, politikai érdekeiket. A német hadsereg főereje a semleges Belgiumon keresztül támadt a francia területek felé. Ez volt az úgynevezett német Schlieffen-terv, azaz kicsit ismertebb nevén a német villámháborús taktika. Az offenzívát ugye a brit csapatok beavatkozása csak lassítani tudta, és a németek szeptember elején megközelítették Párizst. Tehát úgy tűnik, ez a villámháborús taktika jól működik. Miért működhetett? Egyértelműen azért, mert a németek tudatosan készültek a háborúra, a franciákat meglepetésként éri ez a fajta támadás. Viszont ez nem tart túl sokáig. A francia fővárostól keletre azonban ugye az ellentámadásba lendült antant csapatok meghátrálása kényszerítik a központi hatalmakat, tehát a német csapatokat, így a tervezett átkarolás nem valósul meg. Ugye a csata a Marne folyónál zajlik 1914. szeptemberében. Gyakorlatilag ez a dátum, ez a Marne folyói csata zárja le a villámháborús időszakot, ezt a nagyon rövid pár hónapot az első világháborúban, és kezdi meg az úgynevezett állóháborút. Ez nagyon-nagyon fontos lesz az első világháborúban, hogy mit is tekintünk állóháborúnak, ez miért is alakul ki, mi is ez egyáltalán, erről majd picit később lesz a háború jellemzőinél.
Jó. De bocs, nekem lenne kérdésem, hogy sokszor szoktunk beszélni az első világháborúról, és nyilván mindenki tudja, hogy hogyan végződött, hogyan kezdődött, de hogy itt a németeknek igazából mi volt a céljuk? Tehát elfoglalják Franciaországot, és aztán mi? Tehát aláíratnak velük egy, nem tudom, egy megalázó békét, ott maradnak, vagy mi volt itt az elképzelés?
Nagyon érdekes egyébként ez a felvetés, mert alapjáraton, ha valakinek azt jut eszébe, hogy háború, akkor területszerzésre gondol azonnal. Viszont az első világháború nem területszerzésért zajlik, mármint olyan szempontból, hogy itt nem az fog győzni, aki több területet szerzett meg, mert egyébként a központi hatalmak több területet szereztek meg az első világháború, mint az Antant. Itt alapvetően valóban egy ilyen megalázó békének az aláírása, illetve ezek a háborúhoz vezető okok a megfelelő oldalra történő érvényesítése a cél. Tehát a németeknek Elzász-Lotharingén megtartása, új gyarmati területek megtartása, a franciák legyengítése, a német nacionalizmus erősítése, tehát ezek a legfőbb céljai.
Aha.
Eközben ugye mi is történik itt a keleti fronton, ugye most a nyugati frontról beszéltünk. A keleti fronton a Wilhelm-háború terve az volt, hogy ameddig a németek nyugaton vannak elfoglalva a franciákkal, addig a monarchia csapatai a keleti fronton a lassan mozgósított oroszokat fogják feltartani. De már most ez szinte azonnal megbukik, ugyanis a keleti fronton az orosz mozgósítása vártnál sokkal gyorsabban befejeződik, és a cári csapatok betörnek Kelet-Poroszországba. Tehát itt már megbukik a több frontos háborúnak a kikerülése. A német hadsereg súlyos vereséget mér a támadókra, ez tény, viszont az orosz mozgósítás gyors, így a németek hamar, illetve magát a központi hatalmak hamar két frontos háborúba, több frontos háborúba találják magukat. Az orosz csapatok eközben ugye benyomulnak galíciai területekre is, az osztrák-magyar csapatok csak nehezen tudják stabilizálni a frontot, sőt a Kárpátok előterében azért van némi, hát nem is némi, jelentősebb központi hatalom veszteség ember szám tekintetében. Kanyarodjunk a harmadik frontra, a háború utolsó frontjára, az úgynevezett déli frontra. A déli fronton a monarchia hadereje ugye 14-ben nem tudta Szerbiát elfoglalni. Ugye a déli fronton egyértelműen az osztrák-magyar-szerb konfliktus lesz a fontos, illetve török-szerb, török-montenegrói front. Az első hónapok mindegyik hadviselő fél számára addig soha nem látott ugye vérveszteséget okoztak. Tehát mind az Antant, mind a központi hatalmak nagyjából olyan egyenlő erőviszonyokkal harcolnak 14-ben. Ennek több oka is van, de legfőképpen az Antantot ért viszonylagos váratlan támadás okozza ezt a kiegyenlített arányt, ez majd nyilván változni fog. A megnövekedett tűzerő a csapatok védekezésére egy földbe mélytett lövészárkok kialakítására kényszerítette a katonákat, ezért a Wilhelm-háború helyett már 14 őszétől úgynevezett állóháborút, vagy állóháború állt be, azaz mindenhol összefüggő frontvonal alakult ki. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a technikai újítások, mint például a gépfegyver megjelenése miatt a katonák nem tudnak előre haladni a fronton, így úgynevezett lövészárkokba, azaz a földbe vájt alagút rendszerekbe ássák be magukat a katonák, onnan nyitnak tüzet a másik frontvonalra. Viszont ugye gyakorlatilag a gépfegyver megjelenésével nem igazán tudnak előre haladni, tehát megmerevednek ezek a frontok. Ugye van olyan frontvonal, ami évek alatt is csak pár métert tud előre haladni. Akkor itt mi lesz a perdöntő? Itt a perdöntő az adott ország gazdasági tartalékai lesznek, tehát meddig tudja a fronton lévő katonákat munícióval, élelemmel, gyógyszerrel ellátni. Illetve a britek technikai újítása, a harckocsi megjelenése is azért majd változást fog behozni, ugyanis a két frontvonal közötti terület az ünnepet senki földje, ez egy elég beszélő név, ugyanis valóban ott egy élő ember sem tudott létezni, hiszen a gépfegyverekkel azonnal leszették, már a lövészárokból feltérdelő, vagy egy kicsit előbukó katonát is.
Itt egyébként én valami olyasmit olvastam, hogy náluk az unalom az egy ilyen nagyon komoly veszély volt, hogy lankadt a figyelmük egy idő után.
Természetesen így van, hiszen ilyen típusú háborút, ez nagyon fontos, hogy a világ eddig nem látott, nem nagyon tudták, hogy itt mire kell készülni. Majd beszélünk a háború fogadtatásról, az is nagyon érdekes, de valóban itt nem nagyon tudták, hogy mire vállalkoznak. Tehát itt egy akkora technikai újítás következik be a hadiparban, amit addig nem tapasztalt egyik fél sem. Akár itt gondolom, hogy harckocsik, lángszórók, vegyi fegyverek, legalábbis annak a kezdetleges formái, harci repülőknek a kezdetleges formái, de ez akkoriban nyilván a 20-as évek elején egy hatalmas újítást jelentett a 19. századhoz képest.
Arról, hogy mekkora vérveszteségek voltak egyébként, borzasztó számokat lehet olvasni. Most nem tudok fejből ilyen statisztikát mondani, de akiket először kiküldtek a frontra, tehát az első frontra küldött katonáknak nagyon nagy százaléka egy fél év alatt életét vesztette. Tehát ilyen simán ilyen 50% fölötti.
Igen, tehát olyan 10 millió egyébként nagyjából, a 10 millióra becsülik halottak számot az első világháborúban.
A másik, ami eszembe jutott, és itt egy rövid kis zárójelet nyitok, hogy másfél éve mi csináltunk egy adást a karácsonyi tűzszünetről, ami ezen a beállt fronton történt 1914-ben, úgyhogy akit érdekel esetleg ez a szerintünk felemelő történet, az mindenképpen görgessen vissza az adásainknál, és hallgassa meg ezt.
Hát azért elmondhatjuk, hogy nagyjából miről van szó. Tehát, hogy karácsony volt, és felhangzottak a karácsonyi énekek, és hogy meghallották a szemközti lövészárkokban, hogy énekelnek, és akkor csatlakoztak egymáshoz, és még egy barátságos foci meccset is lejátszottak. És ugye a sors tragédiája, hogy utána meg pár nappal később pedig folytatták az öldöklést, tehát ez csak egy ilyen ideiglenes dolog volt.
Igen, tehát ez is egy tök jó, hát egy érdekesség, inkább jellemzője az első világháborúnak. Ilyet előtte és utána sem nagyon tapasztalunk azért a történelemben.
Meg szerintem egyébként ami érdekes, hogy akkoriban még így a vallásosság nagyon erősen jelen volt így a mindennapunkban, tehát hogyha bármelyik európai országban vagyunk, akkor biztos, hogy látunk ilyen olyan emlékműveket, ahol Máriához, meg így az Istenhez könyörögnek az adott ország, hát ott maradt emberei, hogy ugye segítsék a katonákat, de ugye ezt megtaláljuk egy olyan országban is, akik meg az ellenséges oldalon állt. Tehát, hogy itt így, ez például szerintem egy tök érdekes dolog, hogy látszólag mindenki hívő volt, és imádkoztak, de közben meg háborúztak.
Igen, van az a híres mozi plakát is Ferenc Józsefről, ahogy ott imádkozik a császár, ugye ez egyébként ez a címe a plakátnak. Az is hasonló. Visszatérve, hogy itt hogyan is alakulnak az erőviszonyok, ugye már az első hadműveletektől kezdve mindkét szövetségi rendszer igyekezte kibővíteni a tagságát. Ugye a központi hatalmakhoz előbb az Oszmán Birodalom, majd Bulgária csatlakozik. Ugye a bulgári hadba lépése alkalmat kínált a központi hatalmaknak Szerbia megszállására, az nem sikerül is. Ugye Görögország két év múlva az Antant oldalán lép be a háborúba, főleg a német barát kormány megbukásához tehető ez a lépés. Az Antanthoz először Európán kívül Japán csatlakozik, de ugye az ázsiai ország egyután megelégelte a csendes óceáni német gyarmatok elfoglalását, így ő az európai harcokban nem igazán avatkozik be. Ugye az Antant nagy reményt fűz ugye Olaszország belépéséhez, ugye amely hűtlen szövetségesként 1915-ben úgy elárulja a központi hatalmakat, és egy újabb frontot megnyitva Antant oldalon vesz részt a háborúba, a monarchiá szemben fognak hadakozni ott az olasz területeken. A következő évben, tehát 16-ban ugye Románia hadba lépése nagy tördöfést jelentett az osztrák-magyar monarchiának, főleg ugye Erdélynek az elvesztésnek lehetősége derengett föl a monarchia, és legfőképpen ugye a magyar vezetők szemében, ugye Románia hadba lépéséért az Antant ugye az erdélyi területeket ígérte oda, ami ugye meg is történik. Az Antant mind a két országnak jelentős területeket ígér egyébként, tehát az olaszoknak ugye Dél-Tirolt és a Dalmát tengerparti területeket, tele ugye nagyon gazdag kikötővárosokkal, ami korábban ugye a monarchia részét képezte, míg ugye Romániának Erdélyt, illetve a Tiszántúl egy nagyon nagy részét. Ugye mindenről majd egy kicsit később lesz szó, amikor így a magyar történelemmel is foglalkozni fogunk.
És azt említetted, Marci, hogy az elején nagyjából kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok, de aztán hogyan alakult ez, ahogy tehát az idő, és tovább folytatódott a háború.
Az erőviszonyok egyértelműen már 15-től az Antant javára fognak eltolódni, ennek több oka is van, vegyünk ezeket sorra. Alapvetően a földrajzi elhelyezkedés az Antantnak kedvezőbb körülveszik, a központi hatalmakat körbezárják azokat, az Antant flottája elzárja a világkereskedelemtől a központi hatalmakat, gyakorlatilag a tengeri blokkád ugye súlyos ellátási gondokat okoz a központi hatalmaknak, tehát gazdasági okok is inkább az Antantnak kedveznek. Az Antantnak kedvez az ember szám, a lakosság száma sokkal jelentősebb, mint a központi hatalom. Több katonát tudnak mozgósítani, a hadigépezetük ezáltal sokkal dinamikusabb. Több gyarmati területük van az Antant tagállamainak, tehát több helyről tudják elszívni a gazdasági és ember tartalékokat. Ugye a német hadiflotta ugye kevés kísérletet tesz a tengeri blokkád felszámolására a gyakorlatilag a háború 4,5 éve alatt, viszont az angolokkal azért egy komoly flotta csatát vívnak ott fönt az északi tengeren, itt például a jütlandi csata az egyik legjelentősebb, és a német flotta háború, amit megindítanak a britek ellen, egy korlátlan flotta tenger alatt járó háború, ez azt jelenti, hogy bármilyen hajót kilőnek a német tenger alatt járók a felség vizeken. Itt történik meg ugye a Lusitania hajó elsüllyesztése is, ami egy személyszállító hajó volt, amin amerikai állampolgárok is utaztak, és ez a fajta lépése a németeknek kivívja az Amerikai Egyesült Államok 1917-es háborúba csatlakozását is. Az amerikai elnök ugye Thomas Woodrow Wilson volt 13-tól 21-ig, ugye a háború első éveiben többször igyekezett közvetíteni a hadviselő felek között, tehát hogy egy ilyen béke tárgyaló szerepet vett föl. Wilson is a semlegesség mellé áll be, mint pár másik európai ország is, és igyekezett az országának egy minél nagyobb és kedvező politikai és gazdasági hasznot biztosítani a háborúból. Így is történik meg, hogy kölcsönökkel is támogatja az Antantot, főleg a Nagy-Britanniát, jelentős pénzügyi segélyt nyújt a briteknek, illetve jelentős gazdasági tartalékokat, akár muníciót is. A német tenger alatt járó háború ezt veszélyezteti. Így gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok gazdasági érdekek miatt lép be a háborúba, hiszen gazdaságilag érdekelt az Antant győzelmében. A Lusitania elsüllyesztése igazából egy nagyon ürügyként szolgált a háborúba lépéshez, de nagyon fontos egyébként, hogy a mai régészeti feltárások azt bizonyították, hogy a Lusitania fedél közében, hát nem kis mennyiségű muníciót találtak, tehát az nem csak embereket szállított ott.
Meg itt volt egy ilyen híres távirat, a Zimmermann távirat, amit a német külügyminiszter küldött Mexikóba, ami szintén közrejátszott, mert ugye akkor Amerika és Mexikó az nem volt igazán jóban, ott több háború is történt az elmúlt, vagy az előtte lévő évtizedekben, és ez a távirat, ez kb. Ilyen szövetséget ajánlott a mexikóiaknak abban az esetben, hogyha Amerika valamit csinál, szóval talán ez is nagyban közrejátszott abban, hogy végül beléptek a háborúban. És még egy dolog jutott eszembe, az, hogy Amerika az első éveiben a háborúnak, ugye, ahogy mondtad te is, nagyon nagy hasznot tudott húzni ebből az egészből. Tehát itt van a fejlett Nyugat-Európa, és konkrétan a gazdaságát lenullázza a háborúban, miközben ő a tenger, vagy az óceán túloldalán kiteleket ad az Antantnak, és közben dübörög a gazdasága, és valami elképesztő számok vannak arra, azt hiszem, hogy a háború végére az USA gazdasága, a világgazdaságának valami elképesztő nagy százalékát adta, de valamilyen 40%-át? Vagy valami hasonló?
Hát tessék megnézni a Gatsby című filmet. Tehát az a világháború utáni USA. Nyilván kisebb-nagyobb túlzással, de egyébként jól átadja a film azt az életérzést, ami ott uralkodik. Érdekesség amúgy az USA-nak az a külpolitika, ez a bezárkózás politikája azért nem olyan, mint mondjuk Japán esetében, hogy teljesen elzárkózik mondjuk a Japánon kívüli területektől, hiszen kereskedelmileg abszolút érdekelt Európában, viszont területileg nem. Tehát neki teljesen oly mindegy, hogy Elzász és Lotharingia most épp kié, vagy Bosznia-Hercegovinát épp ki okupálja. Tehát ez neki nem számít, gazdasági érdekek, amiknek is fontosak. Miért említjük ezt az erőviszonyoknál? Hát azért, mert az Egyesült Államok 17 áprilisában belép a háborúba, az Antanton, de innentől kezdve ez fordulópont a világháború történetében, ahogy a második világháborúban, úgy itt is, és egyértelműen eldönti az Antant javára már 17-ben igazából a világháború kimenetelét. Miért is volt szüksége az Antantnak az USA-ra? Hát többek között azért is, mert ugyanazon az év, igaz, novemberében ugye a cári Oroszországban lázadások robbannak ki, az utolsó, tehát a Romanov cári dinasztia, második Miklós cár és családja ellen, illetve a háború folytatása ellen. Ugye a szovjet katonák éheznek, éhséglázadások robbannak ki, megrohamozzák a szovjet katonák és munkásokat téli palottát Szentpéterváron, majd a cári család lemond, az idéglenes forradalmi kormány nem lép ki a háborúból, és így jutunk el oda, hogy a bolsevik, ugye munkás, radikális munkás párt Lenin vezetésével 17 novemberében puccsal, tehát erőszakosan átveszi a hatalmat, ugye ez a bolsevik hatalom átvétel, ugye Lenin átveszi a hatalmat, diktatúrát hoz létre, és azonnal kilépteti Oroszországot a háborúba, tehát 17-ben Oroszország kilép a háborúból, ami az Antantnak egy kisebb visszaesés azért ott okoz a keleti fronton, viszont hát Romániára azért ott még mindig számíthatnak. Nagyon érdekesség, hogy 17-ben a központi hatalmak ekkor több országot is megszállás alatt tartanak, többek között Belgiumot, Szerbiát, Montenegrót, Romániát, a mai ukrán területek egy részét is, ugye például Bukarestre is bevonulnak a monarchia csapatai, és a frontvonalak a határaikon kívül húzódnak. Ez nagyon érdekes, hogy az Antant például a központi hatalmak területére nem, vagy épp csak alig lépett. Tehát a központi hatalmak és többek között Magyarország is úgy veszíti el a világháborút, hogy idegen föld területen állnak a katonák.
És ez a magyaroknak különösen, én úgy emlékszem, hogy ez meglepetésnek számított, vagy inkább az volt a közhangulat, hogy a magyarok szempontjából jól állunk a világháborúban, csak közben a nyugati fronton, meg a nemzetközi helyzet az megváltozott, és ez meglepetésként érte a magyarokat, hogy ilyen hirtelen és ilyen rossz végeredménnyel végződött számunkra ez a háború, és aztán a béke.
Igen, tehát itt a háborúnak a fogadtatása, meg inkább annak kommunikálása már megint egy érdekes dolog. Nagyon fűtötte a nacionalizmus az embereket. Ezt egy picit nehéz átadni szerintem. Én ilyenkor a gyerekekkel, bár csak az adott részeit, mert viszonylag egy durvább film, tessék megnézni az 1917-et, vagy a Nyugaton a helyzet változatlan, inkább ajánlom erre az utóbbit, annak is az újabb verzióját, ami most jött ki pár éve. Na, annak az elején azért rengeteg olyan jelenet van, amiben átjön ez a fajta kommunikáció, amit a nagyhatalmak vezetői csinálnak a lakosság számára, és erre a felfűtött nacionalizmusra építenek rá nagyon erőteljesen. Nem spoilerezem a filmet, de szerintem ez tök jól kijön belőle.
Meg talán van egy 51-es film, a Path of Glory, most nem tudom, igen, mi a magyar címe, amiben Kirk Douglas szerepel, igen, és az, hát ugye a Nyugaton a helyzet változatlan, azt már nagyon sokszor megfilmesítették, tehát az, igen, is egy ilyen híresen háború ellenes film, de ez, amit most említettem, ez is szerintem egy zseniális film, ami ő szerintem nagyon hatásosan mutatja be azt, hogy milyen,
abszolút,
rossz dolog ez az egész. Igen, igen. Talán Kubrick film, nem is...
Azt hiszem, igen.
Kubricknek az egyik, igen, korai műve.
És közben, ahogy hallgattam most ezt a beszélgetést köztetek, bennem az merült fel, hogy mi volt a semleges országokkal, tehát hogy ők hogyan tudták megőrizni a semlegességüket.
Igen, mindenki ezt szokta kérdezni, Svájc.
Svájc például, igen.
Igazából... ez több, tehát ez egy nagyon egy összetett kérdés. Vagy területileg abszolút nem volt jelentősége, vagy olyan kicsi állam volt, hogy az nem tudott volna hozzájárulni jelentősebben a hadigazdasághoz, vagy abszolút területileg semmilyen követelései nem voltak. Neki teljesen mindegy volt, hogy az Antant vagy a központi hatalmak győznek. Nagyjából ilyen tényezők voltak, de ezt mindegyik országnál más és más.
Tehát, hogy nem volt egyik szövetségnek sem mondjuk ilyen követelése a semleges országok
felé. Én úgy tudom, hogy innen kifejezetten. Hát például Belgiumnál ott volt, ugye, hogy a villámháborús terv megvalósításhoz szükség volt Belgium megszállására, de ő maga nem csatlakozott a központi hatalmakhoz.
Meg szerintem azon is érdemes elgondolkozni, hogy ez az első világháborúra, meg a másodikra is igaz, hogy lehet, hogy nem is lettek volna olyan szinten világháborúk, hogyha nem gyarmatbirodalmakról beszélünk, meg olyan birodalmakról, akiknek a tengeren túl is vannak területeik, tehát arról megint csak keveset szoktak beszélni, hogy nagyon sok indiai, meg afrikai is harcoltak például a második világháborúban, és hogy ők is kivették a részüket ebből elég rossz, tehát nagyon nagy mortalitással, tehát ezekről talán kevesebb szó esik.
Hát igen, például egyébként ugye az olaszok a második világháborúban ugye jelentős afrikai hadszínteret nyitnak, és szegények nem is boldogulnak el az afrikai őslakosokkal, tehát Hitler például segítcsapatokat is nyújt Mussolininek Afrikába, kihozza őket a bajból. Viszont itt az osztrákok és a magyarok is segítségre szorultak, úgyis ugye a Ferenc József 1916-ban a háborúk elős közepén meghal, utódja az utolsó ugye osztrák császár utolsó magyar király egyben, a IV. Károly volt, 1916-tól 18-ig uralkodik. Ugye a IV. Károly megpróbál kilépni a háborúról, francia szövetséget keresve viszont zárt kapukra talál, így Magyarország kiugrása nem sikerül a világháborúból. Ezen kívül maga Tisza István is 1917-ben lemond, arról, hogy ő kicsoda, majd a következő adásunkban lesz részletesebben szó. Tehát azt láthatjuk egyértelműen, hogy a háború elején kiegyenlített erőviszonyok voltak, viszont a háború közepén és már vége felé az Antant javára dől el az erőviszony mérleg.
És akkor kanyarodjunk is a háború végéhez, hogyan zárult az első világháború.
Az első világháború lezárulásához szintén több minden vezetett. Nyilván itt a megváltozott erőviszonyok, az óriási mennyiségű emberveszteség, a hátország, tehát a front mögötti terület óriási válsága. Ugye a polgárháború felé sodródó Oroszország, majd Románia 18 elején békét köt a központi hatalmakkal. Tehát itt már megtörténnek az első békekötések. A német hadvezetés csapatokat csoportosít át Franciaországba, és ugye tavasszal meginduló támadás több helyen is áttöri az Antant frontjait, és az offenzíva idővel azonban kifullad, a támadó erők újra súlyos vereséget szenvednek, tehát a központi hatalmok utolsó nagyobb támadási hulláma sem sikerül. A keleti frontról hazatérő osztrák-magyar katonák már azt hangoztatják, hogy vége a háborúnak, tehát itt lázadások, parancsmegtagadások sora követi egymást az utolsó évben. Az erőviszonyok változását nagyon jól látjuk, hogy 18 nyarától havonta 200-250 ezer amerikai katona érkezik Európába, miközben a német hadsereg a 18. életévüket éppen betöltő Koroszály mozgósításával próbálja meg hát pótolni a veszteségét. Nyilván voltak alatta is férfiak vagy fiúk gyakorlatilag a háborúban. Katonai kimerülés, súlyos ellátási gondok, az Antant technikai fölénye, Amerika Antant oldalon való jelenléte, a központi hatalmak földrajzi elhelyezkedése, polgárháborús állapotok, mindmíg odáig vezetnek, hogy 1918. szeptemberében a változás következik be az első világháború történetébe. A belső összeomlás előtt a katonai vereség sorozatot követően az erős olasz támadás után az osztrák-magyar monarchia 1918. november 3-án Padovában leteszi a fegyvert, és fegyverszünetet köt az Antant hatalmakkal. Németország összeomlás is rövidesen bekövetkezik, ugye a német császár lemond, a német városokon köztársaságot sürgető és baloldali jelszavakat hangoztató tömegmozgalmak söpörnek végig, amely bajlós árnyakat fest a német jövőre, mármint ezek a baloldali jelszavakat skandáló tömegek. Második Vilmos lemondását követően a német hadvezetés végül egy szociáldemokrata kancellár vezetésével 1918. november 11-én ugye Compiègne-i erdőben a franciákkal fegyverszünetet köt, maga a teljes fegyverszünet pedig délelőtt 11 órakor lépett életben minden egyes frontvonalon, tehát az első világháború az Antant győzelmi és központi hatalmak teljes vereségével és teljes megadásával végződik, ez fontos lesz majd az első világháborút lezáró béke tárgyalások kapcsolatában is.
Többször említetted, hogy az első világháború nagyon sok technikai újítás is hozott magával. Most akkor egy kicsit beszéljünk ezekről, hogy mik voltak ezek.
Ugye az első világháború jellemzőiről és hatásairól is kell itt nekünk beszélni. Ugye kezdjük akkor az önözett technikai újításokkal. Ugye a német villámháború stratégia, ugye Franciaország gyors, váratlanszerű lerohanását és legyőzését tűzte ki célul. Egy közel egy hónappal a hadművelet megkezdését követően azonban ez a terv összeomlik, ugye álló háború alakul ki, egy-egy támadó hadművelet offenzíva, pedig csak szerény terület nyerességet eredményez, meg ennek oka a lövészárok rendszer kialakítása volt, illetve az úgynevezett technikai újítások megjelenése. Mikről beszélhetünk? Ugye a vezérkarok továbbra is ugye a tömegrohamokat erőltett, de a védők ellenállását növelték az új sorozatlövő fegyverek, azaz a géppuskák és a tüzérségi eszközök megjelenése. Ez óriási váltást jelent, tehát nem tudnak gyors rohamokat végrehajtani a géppuska tűz miatt. Ugye az állóháborúban egyben hatalmas anyagcsatát is vívtak egymással a harcoló felek, így gyakorlatilag gazdasági verseny is zajlik a fronton, ki mennyi tüzérségi előkészítéssel tud belekezdeni egy-egy offenzívába, vagy egy-egy csatafelállásba. Az új fegyverek kapcsán érdemes megemlíteni a németek által bevezetett mérges harcigázt, amit 15-ben a belgiumi közelében fejlesztettek ki először klorgázt, majd ugye mustárgázt is fognak alkalmazni. Ezen kívül ugye a britek által kifejlesztett nagyon fontos nem tank, hanem harckocsi volt. Ennek a sebessége nem volt azért számottevő, tehát 6-8-10 km per óra sebessége haladt, viszont megtörte egy kicsit ezt az állóháborút, úgyis ki tudtak vele mozdulni a senki földjére, úgymond. Repülőgépek bevetésével a légiharcok időszaka is megkezdődött az első világháborúban, amelyet a légihajók egészítettek ki. Nyilván ezek nem gépfegyverrel felszerelt légihajók voltak első körben, hanem főleg anyagmozgatásért voltak felelős, muníciót szállítottak, esetleg bombákat szórtak mondjuk a frontvonalra, nyilván nem atombombákat, ezt azért ne keverjük itt a második világháborúval.
Egyébként érdekesség, hogy mi pont most csináltunk egy adást a gázai csatákról, ahol a magyar katonák is harcoltak, vagy osztrák-magyar katonák az első világháborúban, és nagyon úgy néz ki, hogy itt ezen a fronton, tehát a gázai csatában volt először az, hogy magyar katonák találkoztak valószínűleg brit tankokkal, és sikeresen volt olyan, amit ki is lőttek. De itt pontosítom is magamat, tehát itt nem tankokról volt szó, hanem harckocsikról. Ez a Mark 1-es típust az osztrák-magyar ütegek kilőtték például a gázai csatában.
Csak hogy érzékeljük ezeknek a technikai újításoknak a pusztító jellegét, 1916-ban nyugati fronton előbb a németek próbálták kivéreztetni a franciákat az erődökkel védett verduni városnál. Ugye ezt a verduni vérszivattyúnak is szokták mondani az első világháborúban, óriási milliós veszteségeket okoztak egymásnak, illetve a britek a Somme folyónál indítottak úgynevezett anyagcsatát. Ugye a németek ezt mondani, az anyagcsata ugye azt jelentette, hogy a támadásra őt óriási mennyiségű muníciót halmoznak fel.
Az adás elején említetted, hogy villámháborúkra, rövid háborúkra készültek a hadviselő felek, azonban ez a háború végül évekig elhúzódott, és nyilván ez egy hatalmas teher volt az országok gazdaságának, de ez hogyan befolyásolta akkor mondjuk a termelést, a mezőgazdaságot, vagy úgy emblok bármelyik területét a gazdaságoknak?
Ugye ezeket hadigazdaságnak hívjuk az első világháborúban, hát a háborúban úgy összefoglalóan. A hadigazdaság lényeg, hogy mindent ugye a hadiparnak, a hadsereg ellátásának rendelnek alá. 14 nyarán mindegyik hadviselő fél ugye rövid háborúra készül, ugye ennek megfelelően állítják be a hadigazdaságukat is, viszont az elhúzódó harcok hatalmas, ugye, és a hatalmas anyagcsaták egyértelművé teszik azt, hogy nem csak a frontok, hanem a hátország teljesítménye, gazdasági teljesítmény is hozzájárul a sikerességhez a frontvonalon. így a hadigazdaságnak is fontos szerepe volt. Ugye ennek során az államok a hadigazdaság keretén belül ugye központi tervek alapján, központi beavatkozás alapján irányították a termelést, felügyelték a begyűjtést, az elosztást és a gazdaság minden szektorát gyakorlatilag, hogy az megfelelően a hadigépezet alá legyen rendelve. Ugye a kormányoknak a több milliós hadsereg ellátásáról kellett gondoskodniuk, mellette a hátország szükségleteit is valamilyen szinten ki kellett elégíteni. Viszont sokszor a hátország szükségleteit rendelték alá a front ellátásának. A hadigazdaság működtetés és fenntartása az egyes országokban eltérő nehézségekbe ütközött. A központi hatalmak országai már a kezdetektől jelentős hátrányba kerültek az Antant tengeri blokkádja miatt, amely elzárt őket a kereskedelemtől, és súlyos inflációt, az életszínvonal romlását hozták el. Ugye az élelmiszer hiány következtében már 1915-től jegyrendszert vezet be, azaz egyes tartós vagy nem tartós élelmiszerekre is jegyeket, jegyrendszert vezetnek be, tehát egy adott termékből csak megadott mennyiséget lehetett vásárolni megadott időközön belül. Ilyen volt például a liszt jegy, dekagramra volt leosztva adott időszakra, és ez gyakorta azért azt jelentett, hogy mire valaki egy élelmiszeri jegyhez jutott, és mire elment a boltba, már nem volt mondjuk liszt, mert azt mind vitték ki a frontra. Tehát a hátország szenved éhez, de nagyon fontos, hogy az első világháborúban a katonai támadások civil területeket szinte nem érintenek, vagy csak nagyon-nagyon kevés számban. Tehát maga a fizikális harc a frontvonalon zajlik, ebből következthethető a szám is, hogy a civil lakosság száma az áldozatok tükrében nagyon minimális az első világháborúban. Óriási mennyiségű általános alultápláltság jelenik meg a hátországban, a közellátás drámaian romlik, éhínség söpör végig, szénhiány alakul ki a hátországokban a takarékossági intézkedések kapcsán. Nagyon fontos, hogy az egészségügyi ellátás is folyamatosan romlik. Megpróbáltak ilyen közkonyhákat működtetni a hátországban, de nem igazán lesz valódi megoldása ezeknek az intézményeknek.
Hát meg ne felejtsük el, hogy ugye a háború végén ütötte fel a fejét a spanyol nátha, ami aztán nagyon sok embernek az életébe került.
Így van. Nagyon fontos egyébként, hogy milyen helyzete volt a fronton lévő katonáknak. Fronton lévő katonák helyzete, hát nem, nyilván nem meglepő, elég rossz, borzalmas gyakorlatilag. Minden időjárás viszonytagságot ki kellett állniuk. Valaki évekig volt a lövészárokba ásva, folyamatosan találkozva a halállal, gépfegyver ropogásra ébredve arra, elaludva, nyilván az egészségügyi körülmények borzalmasan rosszak voltak, az élelmiszerellátásuk is sokszor akadozott már 15-től kezdve, jelesebb ünnepnapokon kaptak sört esetleg, vagy kicsit olyan bővebb étkezés, például Ferenc József születésnapján, karácsonykor, tehát ilyen jelesebb ünnepekkor. Nagyon ajánlom Romsics Ignácnak a Nagy háború című kötetét. Abban rengeteg visszaemlékezést lehet olvasni, katonai visszaemlékezéseket magyar részről, illetve a hátországban itt maradtak visszaemlékezéseit. Alulnézetből közelíti meg Romsics Ignác itt az első világháború mindennapjait. Nagyon érdekes, a nők helyzetéről is írt, az itthon maradt nők, hogy hogyan hagyták el a férjeiket sokan, mert azt hitték, hogy már nem jön vissza, és akkor új házasságot kötöttek, új gyerekek születtek, ők voltak az úgynevezett hadibabák egyébként például. Nagyon érdekes, hogy az emberek mit meg nem tettek, akár egy élelmiszerjegyért, tehát ezt mindenféleképpen így ajánlom ilyen kis kiegészítőnek, mert szerintem nagyon jó.
Meg szerintem arról is kevesen tudnak, hogy egész sok fogolytábor volt Magyarország területén, aminek egy része a kis Magyarország, tehát a mostani területen belül található, és pont most nemrég jelent meg egy kötet, hogy a Pest vármegyén belül milyen ilyen fogolytábor létezett, ahol az ellenséges foglyokat tartottuk, csak hogy erről nagyon keveset szoktunk beszélni.
És most, hogy megbeszéltük akkor a frontokat és ezeket a hadi eseményeket. Most térjünk kicsit át így a hátországokra, hogy ott milyen hatása volt a háborúnak, és kezdjük talán azzal, hogy létezett a háborús propaganda, és ez egy fontos eszköze volt a kormányoknak abban, hogy vagy a társadalommal elfogadtassák, nem tudom, jó szó-e ez így magát, ezt a háborús helyzetet, illetve, hogy kicsit lelkesítsék a népet, hogy erről mit lehet mondani?
Ez egy kicsit olyan tévképzet, hogy a háborút mindenki várta, ez azért nem így volt, tehát ez egy kicsit ilyen történelmi tévhit, vagy legalábbis sokan azért így ezt állítják, legalábbis így a gyerekektől is ezeket hallom vissza gyakorta. Ugye azért 1914. augusztusában valóban a hadba lépő országokban egy hangos kisebbség valóban látványosan azért élteti az első világháborút. Romsics Ignác könyvében is olvashatunk ilyen sorokat, hogy dalolva mentek a vonatkocsihoz, Veszten Szerbia, Mocskos Szerbia kiáltozásokkal. Ennek hátterében a felfokozott nacionalizmus és a nemzeti egység megteremtése, illetve a háborús propaganda gépezet abszolút jó működése állt. Ugye a háborús propagandával mit hitettek el? Itt érdemes megnézni mind a két oldalt. Az Antant országaiban egyértelműen a német barbárságot hangsúlyozzák ki, kiemelve azokat a háborús atrocitásokat, amelyeket a német hadsereg Belgium megszállásával követett el, ami egyébként valóban azért meg is történt. Emellett az Antant országok felnagyítják például az osztrák-magyar monarchia nemzetiségi problémáit, a népek börtönének titulálják a monarchiát. A másik oldalról, ha nézzük, a központi hatalmak elsősorban az orosz cári elnyomást és diktatúrikus jelleget hangsúlyozzák, valamint az ezt leplező és köpönyek forgató francia politikát kárhoztatják. A monarchia pedig legfőképpen a Szerbia oldaláról elkövetett bűncselekményeket hangsúlyozza a propagandájában, de abszolút mind a két oldalról azért az egy közös pont, hogy a háború lelkesítését próbálják meg eladni a nacionalista légkörre hivatkozva a lakosságuknak. Elég sok ember önként is jelentkezik egyébként a háborúban. Rengeteg olyan korabeli visszaemlékezést lehet olvasni, hogy a vonat tetején is ültek a hadba éppen bevonulva katonák például, akik lelkesen várták a háborút, ez például rengeteg filmfeldolgozásban is megjelenik, az előbb említett Nyugaton a helyzet változatlan című filmen is, de olvashatunk olyan visszaemlékezéseket, amikor is sírva mennek ki a katonák, rengeteg ilyen magyar nóta született, hogy sírva megyünk mi a háborúba, rengeteg ilyen visszaemlékezés is, hogy siratták a férjeiket, gyermekeiket, unokáikat, az itthon maradtak.
És az mítosz, hogy volt nagyon sokakban egy olyan elképzelés, hogy ugye ez a kifejezés, hogy mire a falevelek lehullanak, addigra mindenki hazatér, mert gyakorlatilag egy fél év alatt vége is van a háborúnak. Ezt tényleg sokan így gondolták? Vagy ez
igen, abszolút.
Aha, tehát akkor mindenki azt hitte, hogy ez csak egy ilyen gyors átfutás.
Igen, nyilván ez most ilyen szemmel nehéz ezt így átlátni, bár maga a történelemnek ez egy nehézsége, hogy nehéz akkora beli szemmel nézni az adott eseményt, de ők nem láttak még ilyen háborút. Tehát eddig a 19. században azért nem ilyen típusú háborúkat találhatunk a történelemben. Nem igazán tudták, hogy itt mire vállalkoznak.
Hát igen, és aztán nyilván a történtek azok gondolom sokkolták mindenkit gyakorlatilag. És akkor most nézzük is azt meg, hogy milyen hatása volt a háborúnak az élet különböző területein.
A háborús pusztítás az élet minden területén megmutatkozik, civil és katonai oldalról is egyaránt. A több mint 4 évig húzódó nagy háború körülbelül 15 milliós halálos áldozatot követelt. Sok különböző számot találhattok tankönyvekben, interneten. Én a 15 milliót mondanám ilyen reális becslésnek. Nyilván ezt azért így nehéz számban így kifejezni. Valamint 1918-ban kezdődött az évekig elhúzódó spanyol náthajár. Ez egy ilyen különlegesebb, ilyen influenza-szerű légúti megbetegedés volt. Itt a földlakosságnak mintegy 20%-át érint, ez egy elég magas szám, és világszerte hasonló nagyságrendű halálos áldozatot szed, mint maga a világháború. Tehát nyilván ez azért elhúzódik itt 18-tól. Nyilván a világháború azért hozzájárult az, hogy ez terjedjen. Ugye minden mellett a világháború nagy hatást gyakorolta a vesztes országok társadalmaira, az emberek gondolkodásmódjára. A világháború nyomán eltűnt a lakosságban és az emberek gondolkodásmódjában a boldog békeidők optimizmusa, helyébe a válságérzet, az elbizonytalanodás, a pesszimizmus lépett. Nőtt az erőszak szintje, gyakoriak voltak az erőszakos bűncselekmények, utcai zavargások is. A vesztes országokban gyakran a zsidóságot hibáztatják a háborús vereségekért, ezért ugye a bűnbak keresés is szépen elkezd felerősödni. Ennek nyomán az antiszemitizmus már ugye tudjuk, hogy melyik országban, Németországban erőteljesen felüti a fejét. Ugyanakkor megnő az idegenellenesség is, főleg akár a monarchián belül, Magyarországon belül, ami a mai napig egyébként kihat, véleményem szerint. A gazdasági károk is keletkeztek, a háborúra gyorsan jelentkezett nyilván az infláció, tehát a pénz elértéktelenedése, a győztes államokban is jelentős volt egyébként az infláció, de a pénzük nem értéktelenedett el olyan szinten, mint a vesztes országokban. A vesztes államokban azonban ez a pénz szinte teljesen elveszti az értékét, azaz hiperinflálódik maga a pénz. Rohamosan nő a munkanélküliség, 18-19-ben a hadigazdaság megszűnése, és a frontról hazajövő katonák miatt nincs annyi munka lehetőség, így a tömeges munkanélküliség felüti a fejét. Ez nagyon látványos lesz a német területeken, amin a nagy gazdasági világválság sem segít. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a háború igazi győztese, ha most az ember számot is nézzük, de mondjuk a gazdasági mutatókat, akkor az az Amerikai Egyesült Államok. Tehát az Amerikai Egyesült Államok megerősödik az első világháborúban, gazdasági nagyhatalommá, a világ első számú nagyhatalmává válik, ami odáig fog vezetni többek között, hogy 1929-ben össze is omlik az Egyesült Államokban a gazdaság.
Egyébként nekem itt most az jutott eszembe, hogy így soroltad ezt a sok dolgot, ami ugye megváltozott, vagy amire hatott a háború így az emberek mindennapjában, hogy egyszer egy antikváriumban vettem egy csomag régi újságot, az a cím, hogy érdekes újság, és ez a világháború idején járt ez a lap, vagy hát lehet, hogy előtte is, meg utána is, de hogy ezek a világháború éveiből származnak ezek az újságok, amiket megvásároltam, és nagyon érdekes az, hogy milyen cikkek vannak benne, tehát majd itt most látom, nálunk ugye van egy vázlat előttünk, hogy most a nők helyzetéről fogunk beszélni, például ezen a területen is nagyon sok érdekes írás jelenik meg benne, de hogy például mondjuk vannak reklámok, nagyon sok ilyen művégtagot reklámoztak például ilyen kis apró hirdetésekben, mert nyilván szükség volt rá a visszatérő katonáknak.
Így van, tehát ebben a 15 millióban ez most tök jó, hogy főtt nincsen benne mondjuk a hadirokkant, a sebesült, tehát ez a 15 csak halálos áldozat, vagy épp ugye a lelki, pszichésen sérült emberek, azok szinte akkorban, hogy egyáltalán nem számítottak gyakorlatilag. Illetve az első világháborúnak területi veszteségei is vannak. Ugye tudjuk, hogy a békeszerződések nyomán Trianonban Magyarország hanyadrész veszik el, erről majd kicsit később fogunk beszélni. Németországról csatolnak át területeket, megszűnik a cári Oroszország, megszűnik az Oszmán Birodalom, megszűnik az osztrák-magyar monarchia, létrejönnek új európai államok, mint például Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország újra létre. Tehát, hogy itt gyakorlatilag területi változások is bekövetkeznek, illetve a nők helyzetében is következik be majd változás.
Na igen, és akkor ezzel a témával fogjuk majd zárni az adást, de hogy ez egy nagyon fontos téma, mert hogy ugye a férfiak elmentek harcolni, és a nők maradtak a hátországukban, és így az ő szerepük az addigiakhoz képest teljesen megváltozott, hogy akkor még erről mesélj nekünk kérlek egy kicsit.
Ugye a világháborúban a nők helyettesítették gyakorlatilag a férfiakat a hátországban, így olyan munkát is elvégeztek, amelyek addig kifejezetten úgynevezett férfi munkának voltak szentelve, tehát mondjuk gyárba elmentek dolgozni a nők. Jelentősen megnőtt az iparban, sőt, kifejezetten a hadiiparban foglalkoztatók nők aránya, illetve számos új munkaterületen is, munkakörben is dolgoztatják a nőket. Ezekben az években látványosan megugrik középiskolát végzett nők szám, és egyre többen jelentkeznek az egyetemre is. Talán a háború egyik jelentős erőlelépése, vagy talán, ha mondhatni, pozitívuma, hogy elősegítette a nők önállósodását, tehát a női emancipáció ügyét, egyébként az első világháború ilyen szempontból szolgálta, ha kellene mondanunk egy ilyen pozitív következményét is. Innentől fogva nem telt el sok idő, amíg itt a nők társadalmi és politikai helyzete is megváltozzon. Azaz csak időkérdése volt az is, hogy az adott országban, országukban mikor kapnak szavazati jogot a nők. Természetesen a frontról hazatérő férfiak ennek nem minden esetben örültek, nem nézték jó szemmel, hogy sok munkahelyeken feleségek, nők dolgoznak. Ez az életmódra is hatást gyakorolt. Az életmódbeli változások kapcsán azt mondhatjuk, hogy az első világháború nyomán a házasodások kora kitolódik. A világháborús emberveszteségek együttese hozzájárul ahhoz, hogy az európai lakosság körében megindul az előregedés folyamata. Valakinek ugye meghal kint a gyermek, akkor már nem vállal gyermeket, vagy csak később fog gyermeket vállalni. Tehát ez az előregedés, ez itt kezdődik a 20. századon, és szépen-szépen ez ugye kitolódik. Ez ma kifejezetten egy nagy probléma. Ugye a legalábbis demográfiailag hangsúlyozom, hogy mondjuk a párok, a nők csak később vállalnak gyermeket.
Hát nagyon sok mindenről volt szó ebben az adásban. Most megkockáztatom, hogy talán ez az eddigi leghosszabb epizódunk, de tényleg ez egy óriási téma, és nyilván még rengeteget lehetne róla beszélni, de akkor valahogy így foglaljuk össze, és hát a szokásosat kérdezem tőled, Marci, hogy milyen kérdésekre, feladatokra lehet számítani ebben a hatalmas témában?
Hát mivel valóban ez egy hatalmas téma, így azért számíthatunk szinte az összes feladattípusra, mindegyiket találkoztam már. Én itt egy komplex feladatra helyezném a hangsúlyt. Komplex feladat alatt mit értek? Esetleg egy térkép és források együttes megjelenítése egy feladaton belül, táblázatos, diagramos formák, források, ahhoz kapcsolódó kérdések. Tehát én biztos, hogy egy ilyen komplex feladatot csinálnék ebből a témából, hiszen valóban nagyon szertágazó. Nagyon-nagyon tanulmányozzátok itt a térképeket, tehát ezt az adást úgy hallgassátok, ezt a témát úgy tanuljátok, hogy előttetek van a térkép 14-től 18-ig, hadmozgásokról, legalábbis minimális a frontokról, arról, hogy melyik szövetségi rendszerbe tartozik, melyik ország. Hát ország szenvedésén nagyon jó kis írott forrásokat lehet találni. Mi is említettünk itt párat, ilyen visszaemlékezéseket főleg. De a tanulást abszolút ezek a filmek is segítik, tehát nyugodtan, ha valaki szeret filmezni, már pedig milyen szeretne, akkor a Netflixen például ebből az említett filmekből kettő már rögtön fenn van, tehát ha azt megnézi, viszonylag korhű történelemhű filmekről beszélünk, akkor egy kicsit bele is tud helyezkedni a háborúba, és akkor meg is elevenedik előtte a háborús esemény, így ilyen passzív tanulásnak is ez teljesen jó, viszont azért egy picit erősebb idegzetűek nézzék meg ezeket.
Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást, és találkozunk a következő epizódban, amikor Magyarország részvételéről lesz szó az első világháborúban. Addig is jó felkészülést kívánunk nektek, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.